Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint azt igehirdetési alapigeként olvasom Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levele 3. részéből, a 10. verstől 14. versig a következőképpen. Mindezt pedig azért teszem, hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy mindenképpen eljussak a halálból való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának jutalmáért a Krisztus Jézusban. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a 4. gyónási kérdés kerül ma elénk, amely így hangzik: igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Az első 3 kérdést végig tárgyalva, együtt végig gondolva, azt mondhatjuk reménység szerint, hogy az előző alkalmak alapján letettük a bűnöket. Letettük a bűnök terhét, a magunkét is, meg a másokét is. Hiszen az első 2 kérdés arról szól, hogy mi magunk bűnösök vagyunk, a 3. kérdés pedig mások vétkeiről szólt, a megbocsátási képességünkről és készségünkről szólt. Tehát az első 3 kérdés alapján mondhatjuk, hogy letettük a bűnöket. Hát akkor készen vagyunk. Akkor minden rendben van. Mondhatnánk, hogy a nehezén túl vagyunk. Mert hát a bűnökkel bánni, azokat elrendezni, az lehet a dolgok neheze. És mégis az a kérdés ebben a helyzetben, amikor a múltunk úgy tűnik, hogy az első 3 kérdés alapján rendben van, az a kérdés, hogy mi lesz ezután? A bűnöket el tudjuk rendezni, de mi lesz ezután? A tegnap, a múlt rendben lehet, de mi lesz a jelenünkkel, és mi lesz a jövőnkkel? Hogyan tovább? Megszabadultunk a terheinktől, a magunk vétkeinek terhétől, meg a mások által okozott bántások terhétől. Megszabadultunk, de mit kezdünk a szabadságunkkal? Hogyan tovább? Akár úgy is érezhetnénk magunkat, minthogyha egy kisiklott villamos kocsi lennénk, amit visszahelyezett valaki a sinekre. A kisiklott életünk, bűnök miatt kisiklott életünk újra visszakerül a helyére. Valami elkezdődhet. Sín van alattunk, út van a lábunk alatt. De hát a villamos sem azért kerül a sínre, hogy ott áldogáljon. Valami elrendeződött, a múlt rendben van, elfelejthető, ott áll a villamos a sinen, de hát nem az a hivatása, nem az a küldetése, hogy ott álljon. Valamerre indulni kell, különben nem tölti be a hivatását. Hiába ülnek föl az emberek a villamosra, hiába érzik jól magukat, vagy kényelmesek az ülések, ha nem indul sem erre, akkor hiába van ott. Hogyha nem indulunk sem erre, a múlt terheitől megszabadulva, ha nem indulunk sem erre, pedig út van a lábunk alatt, akkor nem töltjük be a hivatásunkat. Akkor érezhetik jól körülöttünk magukat az emberek, de nem töltjük be a hivatásunkat. Ha nem indulunk valamerre, nem segítünk másokat is valamerre indulni, akkor hiába van az út a lábunk alatt. Pál apostol azt mondja, ami mögöttem van, azt elfelejtve, futok egyenesen a cél felé. Ami azt jelenti számunkra is, hogy a kereszténység az nem láblógatás. Katolikus testvéreink mondják olykor, hogy könnyű nektek, nektek csak hinni kell. Mert hát nyilván mi sokkal inkább hangsúlyozzuk a hitáltali megigazulás tanítását, hogy helyettünk és értünk, Jézus mindent elvégzett, nekünk tényleg már csak hinni kell. Hittel megragadni azt, amit ő elkészített számunkra. Tehát ez a kegyelem, ez az üdvösség azért nem olcsó kegyelem, ahogy Bonhoeffer is írja, a híres 20. századi német teológus. Nem olcsó a kegyelem. Jézus megfizetett érte drágán, az életével fizetett érte, és ez az áldozat minket kell, hogy valamiféle másféle életre indítson, megújult életre indítson. Jézus azt mondja, ti vagytok a világ világossága. Ez is arról szól, hogy nem tétlenség a kereszténység. Küldetésünk, hivatásunk van, valamit viszonzásul, az ingyen kegyelemre viszonzásul, mégiscsak kellene adnunk. Nem tétlenség a kereszténység. Bármilyen világító testre gondolunk, ahhoz is kell valamit tenni, hogy az világítson. A lámpa a villamos energia segítségével adja a fényt. A gyertya magát áldozza oda, hogy legyen fény. Nem tétlenség a kereszténység. A világításra, a világ világosságának megélésére indít minket a mi Urunk, akkor ez nem tétlenség, akkor indulnunk kell. És mi ugye indulunk is. Hát hogy ne indulnánk? Hát olyan jó megkönnyebbült szívvel élni. Olyan jó szárnyalni, amikor a bűneink terhe már nincs rajtunk. Amikor átéljük az Isten szeretetét, a megváltás örömét. Hát de jó szárnyalni. Igen, szárnyalnánk a bocsánat és a megtapasztalt szeretet örömével, de olyan sok már a megkeseredett indulás az életünkben. Vagy akár körülöttünk, mások életében, amit mi is látunk. Olyan sokszor indultunk már, szárnyalva, örömmel, egy-egy igét a szívünkbe fogadva, és oly sokszor megkeseredtünk már. Hogy lehet újraindulni? Új lelkesedéssel, sok-sok rossz tapasztalattal a hátunk mögött. Annyi elgyengült és kudarcba fulladt igyekezettel a hátunk mögött. Hogy mondhatjuk újra, hogy igyekezem? Megint megújulva, megint szárnyaló lélekkel. Talán egyre fogyó reménységgel, hogy lehet, hogy most se sikerül. Érezhetjük, hogy olyan kevesek vagyunk mi ahhoz a küzdelemhez, amiről Pál apostol is ír. Ír a korintusi levélben egy másfajta sportot, annak képét idézve, már nem a futást, hanem az ökölvívást hozva elénk. Azt írja az első korintusi levélben, én úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél, és úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom, és szolgálatra alkalmassá teszem a testemet, hogy még másoknak prédikálok, magam olyanná ne legyek, mint aki alkalmatlan a küzdelemre. Megsanyargatom, küzdök. Ó, hát ez félelmetes. Ez maga a keresztény aszkézis. Hát ez nagyon nehéz. Nem sok ember van, aki tudja vállalni azt az életformát, amit a sportolók vállalnak egy-egy olimpiai éremért például. Ott tényleg megsanyargatják a testüket, alkalmassá teszik arra, hogy ezeket a kimagasló eredményeket elérjék. Micsoda önfegyelem kell hozzá. És micsoda önfegyelem kellett ahhoz a keresztény élethez, amiről Pál apostol így ír. Öklözöm, futok, megsanyargatom a testemet, mert különben alkalmatlanná válok a küzdelemre, alkalmatlanná válok a keresztény életre. Hát ez félelmetes, ez nagyon nehéz. Amikor azt mondjuk, hogy igyekezem Isten akarata szerint élni, akkor ezt kell alatta értenünk, hogy megsanyargatom a testemet, és csak azért is próbálok minden erőmmel, próbálok küzdeni, hogy megfeleljek az Isten elvárásainak. És ráadásul azt kell mondani, hogy ennek a küzdelemnek soha nincs vége. Az utolsó szívdobbanásig tart. Elgondolkodtató az Ószövetségből Ákán példája, aki végig vonult a pusztai vándorlás során a néppel, és amikor már ott voltak az ígéret földjének kapujában, kezdték elfoglalni a városokat sorra, akkor 40 évi vándorlás után ez az Ákán egyszer rosszat tesz, megbotlik, megkíván valamit a zsákmányból, a hadi zsákmányból, amelyből nem volt szabad elvenni semmit, elvesz ezt-azt, elrejti magának, meg a családjának, majd jó lesz ez ínséges időkre. 40 évi vándorlás után egyszer megbotlik, és pusztul érte a családjával együtt. Félelmetes. 40 évig ment a néppel, egyszer botlik meg. Hát soha nincs vége a küzdelmünknek. 40 évi hűség után is elég egyszer megbotlani, és vége mindennek, és hiába való az összes addigi igyekezet. Hát hogy tudjuk akkor kimondani, hogy igyekezem? Félve hogy lehet igyekezni? Hatalmas felelősség van rajtunk, magunkért és másokért is. Mert mi van, ha vétünk, mi van, ha mulasztunk? A magunk élete is tönkre mehet, meg másokat is a magunk példája alapján magunkkal ránthatunk a mélybe. Mert hát tudjuk, hogy példa az életünk. Akár jó, akár rossz, de példa az életünk. Vagy dicsőségére, vagy kárára leszünk, vagyunk Krisztusnak és az ő ügyének. Mert tudják rólunk, hogy keresztjének vagyunk. Akár mit teszünk, dicsőségére vagy kárára vagyunk a mi Urunknak. Hát persze, hogy igyekezünk. Igyekezünk, hogy a dicsőségére legyünk, ne a kárára. De hát mennyire sikerülhet ez nekünk? Hányan elfáradnak a nagy igyekezetben? Hányan elfáradnak akkor is, hogyha őszintén megragadta őket Krisztus ügye? Hogyan lehet megfelelni az elvárásoknak? Pál apostol megadja a választ a felolvasott igénk alapján. Azt mondja, hogy megragadott a Krisztus. Igyekszem, hogy megragadjam a célt, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Tehát ez van előbb. Megragadott engem a Krisztus Jézus, és ezért én igyekezem. Nem az ügy ragadott meg, nem valami szép gondolat, hanem Krisztus Jézus maga. Érdekes megnézni ezt a szót, hogy mit jelent. A nyelvészek, vagy akik foglalkoznak azzal, hogy ezt a szót vissza tudják adni, körülírják, hogy mi minden benne lehet ebben a szóban. Amikor először olvastam erről, akkor engem is megragadott ez a sokféle jelentés. Ezt írják róla, hogy azt jelenti, megragadott, mint ahogy a macska az egeret megragadja. És aztán nem ereszti. Az már az övé. Megragadott a Krisztus, úgy is, mint ahogy valaki rajta kapja a betörőt. És megragadja. Vagy jelenti ez a szó azt is, hogy utóléri a menekülőt. Hiába menekülsz, megvagy, megfoglak, nem engedlek. Vagy jelenti azt is, hogy elnyeri az első díjat. Megragadja, eléri, megtesz érte mindent, és az övé lesz. Mint ahogy Krisztus megtett értünk mindent, hogy az övéi legyünk. Jelenti azt is, hogy legyőzi az ellenséget. Megragadott a Krisztus, legyőzte bennem az ellenséget. Ez a szó jelenti azt is, hogy befogadni valakit, mint ahogy szerelmesét fogadja szívébe az ember. Jelenti azt is, azt a mozdulatot, amivel a vízbe fúlót, a fuldoklót menti ki a megmentője. Megragadott a Krisztus. Én már fuldokoltam bűnök, vétkek, kísértések között, de megragadott a Krisztus, hogy kimentsen ebből az árból. Meg jelenti azt is, hogy birtokba vesz, mint egy új lakást. Én mától itt lakom. Birtokba vesz a Krisztus. Én mától a te életedben lakom. Ma a te házadban kell megszállnom, ahogy Zákeusnak mondja. Megragadott a Krisztus. Ez az összes jelentés benne van ebben a szóban. Megragadott a Krisztus. És ez történt Pál apostollal, ez történt Zákeussal. Megragadta őket a Krisztus. Még mielőtt igyekezhettek volna. És Jézus, legalábbis nem tudunk róla, nem mondta Zákeusnak, hogy mit csináljon. Nem Jézus mondta Zákeusnak, hogy oszd el a vagyonodat, vagy ha valakitől kizsaroltál valamit, add vissza a négyszeresét. Persze tudjuk, hogy voltak szabályok és törvények, amik ezt szabályozták, hogy kell jóvá tenni az ilyenfajta rétkeket, de Jézus bizonnyal nem mondta ezt Zákeusnak, hogy most ez a dolgot, tessék ezt meg ezt megtenni vezeklésként. Egyszerűen csak beszélgetett vele. És Zákeus megérezte ebben az áldott erőtérben, hogy mi a dolga. Jézus közelségében megérezte, hogy mit kell tennie. Hogy nem kell többé a vagyonához ragaszkodnia, hanem éppen a vagyonával tudja jóvá tenni azt, amit vétett, vissza kell, hogy adja, sokszorosan is vissza kell, hogy adja mindazt, amit igaztalanul elvett. Zákeus igyekezett. Életében ő sokszor igyekezett sokféle célra. Először a saját boldogulására, minden eszközzel. Én vagyok a főnök, mondhatta, hiszen nem is csak vámszedő volt, hanem fővámszedő. Még ő taníthatta a többieket, hogy hogy kell többet elvenni szegény nyomorult népünktől, mint amennyit Róma előír. A saját boldogulására igyekezett. Nem is sikertelenül. Aztán valahogy ez mégis kevésnek bizonyult. Valahogy mégis hiányzott valami, abból a nagy gazdagságból is hiányzott valami. Az a nagy gazdagság nem tudta őt boldogítani. Olyannyira nem, hogy amikor hallotta, hogy Jézus arra jár, akkor még a szégyent is, még a gúnyt is vállalva, főemberként fölmászik a fára. Zákeus igyekszik. Immár arra igyekszik, hogy Jézust lássa. ez már egészen más igyekezet. És amikor meglátja, amikor beszél vele, amikor a házába fogadja, akkor utána már azon igyekszik, hogy mindent Jézus kedvére tegyen. Nem mindegy, hogy mire igyekszünk. Mert nem minden igyekezett Krisztusi az életünkben. Mondhatjuk, hogy Isten akarata szerint igyekszünk, hogy megélhetést biztosítsunk a ránk bízottaknak. Hát ezt a feladatot kaptuk az Úristentől. Vannak gyerekeink, unokáink, családtagjaink. Igyekszünk a megélhetésüket biztosítani. Ez is egyféle igyekezet. Vagy igyekszünk tenni a szent ügyért, a kereszténység ügyéért. Nem Krisztusért, hanem az ügyért, mert az az ügy megragadott minket. Van sokféle igyekezet, ami nem Krisztusi, még ha szépnek is látszik. De ez a sokféle nem Krisztusi igyekezet, szabadjon így mondani, izzadságszagú. Benne van az emberi erőlködés. A próbálkozás, meg a kudarcnak is a lehetősége. Igyekezem. Mire igyekszünk? Igyekezem ezután Isten akarata szerint élni. Vagyis az igyekezet az már akkor születik meg bennünk, amikor ismerjük az Isten akaratát, amikor már valamiféle közünk van egymáshoz, vagy amikor már a megváltó Krisztust is ismerjük. Nem az üdvösségért igyekezünk, nem azt kell nekünk elnyerni. Az már készen van. Ugye, hogy gondolnánk, hogy mi meg tudjuk szerezni az üdvösséget? Készen van. Nem erre igyekszünk, hanem arra, hogy a mi megváltó Krisztusunknak örömöt szerezzünk. Hogy az Atya akaratába belesimuló élettel örömöt szerezzünk a mi Krisztusunknak. Arra igyekszünk, hogy kifejezzük a hozzávaló ragaszkodásunkat. Arra igyekszünk, hogy megéljük az ő szeretetét, és ki tudjuk, tovább tudjuk sugározni azt. Belülről jövő szeretettel és indítással. Mint ahogy Pál apostol is mondja máshol, hogy a Krisztus él bennem. Belülről jövő szeretettel, hittel igyekszem arra, hogy az Isten akaratába belesimuljon az életem. Bennem él a Krisztus. Tavasz van, tehát hadd legyen tavaszi az illusztráló kép is. A mag, amelyben ott van az élet, ugye nem tud bezárkózni ott a föld mélyében. A rügy nem tud nem kipattanni, ha benne van az élet. Belülről jön. Kipattan. A magból is elindul az az új élet. És ez már nem izzadságszagú, ez életszagú. Ennek tavasz illata van. Igyekezem. Igyekezem, hogy ilyen legyen az életem. De hát hogy lehet erre igyekezni? Hogy belülről jöjjön az élet. Hát hogy csinálja mondjuk Pál meg Zákeus? Hogy csinálják? Hát bárhogy is, nem lehet tőlük megtanulni. Nem tőlük lehet megtanulni. Csak úgy lehet a miénk ez az élet, hogyha forráshoz megyünk vissza, ahhoz a forráshoz, amiből Pál is meg Zákeus is táplálkozik. Krisztusig kell és szabad visszamennünk, hogy ő ragadjon meg minket. És akkor ebben az áldott szorításban fogjuk tudni, hogy mi a dolgunk. Mert megragad minket a Krisztus, és mutatja az utat, amelyen járnunk kell. Átjár az ő ereje, átjár az ő szeretete onnan belülről, És akkor kipattan belőlünk az élet, mint ahogy a rügyből, vagy az elvetett magból. Azt mondtuk, hogy olyan lehet az életünk, amikor a múltat elrendezzük, a vétkeink terét letesszük, mint a villamos kocsi, amit visszaállítanak a sínre. De ha nem mozdul, akkor nem tölti be a rendeltetését. Ha az életünk nem mozdul, akkor hiába van az út a lábunk alatt. Kell a villamosnak is az áramszedő, kell a villamosnak is az a hatalmas energia, ami ott fölötte húzódik, el kell, hogy érje, és annak az erejével tud elindulni. Hiába van az út a lábunk alatt, hogyha nincs kapcsolatunk ahhoz az égi energiához, amivel tudunk igyekezni, amivel el tudunk indulni. Magunktól nem fog menni. De attól a fölöttünk húzódó erőforrástól, abból merítve sikerülhet. Ha ez a lélek kapcsolatunk megvan, akkor tudunk igyekezni. Ha bennem él a Krisztus, ha bennem működik az ő energiája, akkor már tudok jó irányba indulni, tudok igyekezni. Ha bennem él a Krisztus, és ha nem él bennem, mit csináljak, ha nem él bennem? Ha csak úgy lehet Isten akaratához igazodni és igyekezni az ő akaratának teljesítésére, ha bennünk él a Krisztus, mit csináljon az, aki bennem él ott? Hát igyekezzen Jézust látni, mint Zákeus. Ott kezdődik. Igyekezett Jézust látni, kereste a vele való találkozást, és bebizonyosodott, hogy aki keres, az talál. Ahogy Zákeus életében megtörtént, úgy történik meg ma is. Aki keresi a találkozást Jézussal, az meg fogja találni őt. Ha igyekszik vele találkozni, akkor a vele való találkozás után már tud belső energiákkal igyekezni a jóra és Isten akaratának teljesítésére. Így teremhet az életünk Isten akarata szerinti gyümölcseket. Mert az az ember, akit megragad a Krisztus, a megragadott ember, megragadó ember lesz. Akinek az életét látva, mások is vágyat éreznek majd a Krisztushoz való tartozásra. Igyekezem Isten akarata szerint élni, belülről jövő, hitből fakadó elköteleződéssel. És hogy működik ez? Hát lehetne rá sokféle példát sorolni, én csak egyet hadd mondjak el. Gyökösi Endre lelkész pszichológus írásaiból való történet ez. Ő ír egy asszonyról, 80 éves asszonyról, aki egyszer elment hozzá és elmondta, hogy tisztelendő úr, meg fogok halni. Nem sok időm van hátra, megmondták az orvosok, már alig tudok nyelni, már pépeset is alig, már inkább csak folyadékot tudok lenyelni, és nem hagyom magam megműtetni, mert jogom van a halálhoz. Én tudom, hogy hova megyek, engem már nem ütsenek meg, én fölkészülök arra, hogy vége lesz ennek a földi életnek, talán heteken belül. Csak kérem, hogy imádkozzon. És amikor az imádságot befejezték, akkor azt mondta ez az asszony a lelkészének, hogy azért ugye még hozhatok egy felnőtt konfirmandust. Ismerek valakit, nagyon szeretném, hogyha felnőtt kora ellenére még ideérne, és konfirmálna. Lelkésze meghatódott rajta, hogy a halál előtti hetekben, ahogy az orvosok jósolják, ez az asszony még ilyesmire gondol. Hogy még valakinek a hitben való előrejutását szeretné segíteni. Aztán talán két hét múlva csörgött a telefon a lelkészi hivatalban. Ez az asszony szólt bele a vonal másik végéről, már érezhetően fájdalmas hangon, de még mindig keresztjén derűvel és hittel. Hogy van, kedves? Kérdezett rá a lelkész. Hát, már nagyon fájok, de lenne még egy kérdésem. Nem baj, hogyha nem egy, hanem három felnőtt konfirmandust hozok? Hogy amikor az ő szíve megáll, akkor másoké tovább dobokhasson Krisztusért. Igyekezem. Ha a külső emberünk megromlik, és a belső megújul napról napra, és másokat is megújulásra segít. Ugye ennek az asszonynak a története nem izzadságszagú. Ez az életről szól, akkor is, ha a halálra készül. Valahogy így lenne jó nekünk is igyekezni. De ez nem megy magunktól. Ez csak akkor megy, ha megragad minket a Krisztus. És amennyire megragad minket, annyira tud használni is az ő országának érdekében. A mi Urunk az ő bocsánatával, meg azzal, hogy segített nekünk letenni a bántások terhét, amit mások vétke okozott, a mi Urunk ezzel úgymond visszaállított minket a sínre. Utat adott a lábunk alá, célt adott elénk. Hát egyszerűen nem maradhatunk állva, amikor cél van előttünk és út a lábunk alá. És érezzük azt a szeretetet, azt az energiát, azt az erőt, amit az evangélium sugároz. Mert van áramszedőnk, hozzáférünk ezekhez a lelki erőkhöz. Hát akkor miért ne igyekeznénk? Igen, igyekezem az ő akarata szerint élni. Igyekezem hálából. Igyekezem, mert ismerem őt, mert megajándékozott. Igyekezem és indulok az ő útján. Boldog és fölszabadult lélekkel. Igyekezem, indulok. Boldogan, megváltott lélekkel. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy indítasz minket. Köszönjük, hogy biztatsz. Köszönjük, hogy vonzó célt adsz elénk. Nem akarunk tétlenül élni, mert rossz tanítvány ki tétlen vár, ha mestere előtte jár. Urunk, kérünk, segíts, erősítsd bennünk a vágyat, hogy akaratod szerint haladjunk előre a hit útján, az élet útján, a szeretet útján. Hűségesek akarunk lenni hozzád. El akarjuk érni azt a célt, amit elénk adtál. Hát, könyörülj rajtunk. Ragadd meg lelkünket, és ne engedd el. Mert nem akarunk nélküled élni, nem akarunk nélküled halni, és örökké veled akarunk élni. Erre segíts minket, Urunk. Amen.